Másfélszeresére ugrott a földgáz ára a palesztin-izraeli harcok kirobbanása után, de az ár még így is töredéke a múlt évinek. Némileg csökkent az üzemanyagok iránti kereslet idehaza, gumibitumen felhasználásával készült szakaszt adtak át az M83-as számú autóúton. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Másfélszeresére nőtt a földgáz világpiaci ára az Izrael elleni palesztin támadás után. Az $50 körüli összeg azonban még így is nagyjából 40%-a az egy évvel korábbinak. Az elemzők kockázatokat, emelkedésre utaló jeleket látnak a kőolaj esetében is. A részletekről Hortai Olivért, a Századvég klíma és energiapolitikai üzletágának vezetőjét hallják.
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az európai földgázpiacon egy új egyensúly alakult ki, legalábbis a tavalyi év viszontagságai után. A probléma az az, hogy ez az új egyensúlyi árszint, ez mind a korábbiakhoz képest, mind regionális összevetésben kifejezetten magasnak tekinthető. Az elmúlt hónapokban olyan 30 és 50 euró között mozgott megawattóránként az irányadó holland gáztőzsde, ami több mint a kétszeresen, mint ami az energiaválság előtt tapasztalható volt, és jóval meghaladja például az amerikai piacon tapasztalható árakat. A másik probléma a változékonyság és a kiszámíthatatlanság. Ez legalább akkora kihívást jelent a vállalatok számára, mint a magas árszint, hiszen egy beruházó, amikor egy új projektet indít, akkor fontos számára, hogy előre kalkulálhasson az energiaköltségekkel, és azok az esetek, amik az elmúlt hetekben tapasztalhatóak voltak, például az, hogy augusztusban rendkívül magas tárolói töltöttségi szintek mellett is egy ausztrál LNG létesítményben belengetett sztrájk híre a kétszeresére emelte a gázárakat az európai tőzsdéken, annak ellenére, hogy Európa nem igazán vásárol Ausztráliából a nagy távolság miatt gázt, vagy az, hogy egy norvég létesítményben az elhúzódó karbantartás szintén jelentősen megemelte az árakat. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy az ellátás, a piac helyzete továbbra is nagyon feszes, és bármilyen nem várt esemény, ami korábban marginálisnak számított, az kizökkentheti ezt az új egyensúlyt. Jelenleg az izraeli konfliktus az, ami talán a legnagyobb kockázatot, kihívást jelenti az ellátásra nézve, vagy legnagyobb veszélyt a piaci szereplők számára, még úgy is, hogy a hatásai elsősorban, vagy nagyobb mértékben inkább az olajpiacot érinthetik.
Majd természetesen kitérünk az olajpiacra is, de ugye az izraeli-palesztin konfliktus kirobbanása előtt nagyjából olyan 30 euró körül volt a földgáz holland tőzsdén jegyzetára, most pedig ennek másfélszerese 50 euró, viszont egy éve korábban 120-130 euró körül mozgott ez az ár, vagyis nagyjából a 40%-a a tavainak.
Így van, azt nem szabad elfelejteni, hogy tavaly az északi áramlat gázvezetéket ért támadás az jelentősen ráijesztett a szereplőkre. Ilyen tájban, október-novemberben volt egy olyan egybefüggő másfél-két hónapos időszak, amikor a német hálózatüzemeltetők vezetője minden héten kiírt a Twitterre azt, hogy ha nem csökkentik jelentős mértékben a gázfogyasztásukat a lakossági szereplők, akkor akár ellátás korlátozásra is sor kerülhet. A gáztárolók töltöttségi szintje jóval alacsonyabb volt tavaly ebben az időszakban, mint jelenleg, és bár ez nehezen mérhető egészen pontosan, de alig, hanem a fokozódó orosz-ukrán konfliktus, az északi áramlat vezetéket ért támadás, illetve az alacsony tárolói töltöttségi szintek kiegészülve az infrastruktúrális korlátokkal, amelyek akadályozták, hogy az orosz vezetékes földgáz teljes egészében le lehessen cserélni cseppfolyósított földgázra. Ezek olyan spekulatív hullámokat is beindítottak, amelyek szintén felfelé nyomták az árakat. A mostani helyzetben azt még talán érdemes hozzátenni a háború mellett, hogy a Balticconnectort ért esetleges támadás híre is felfelé hajtotta az árakat. Jelenleg még nem tisztázott, hogy a Balticconnector vezetéket egy szándékos támadás érte, vagy valamilyen baleset miatt kellett leállítani rajta a szállításokat. és ez a vezeték ez nem is olyan nagy volumenű, mint az északi áramlat gázvezeték, de ez is fölfelé hajtotta az árakat. Valóban jelenleg alacsonyabbak az árszintek szerencsére, mint tavaly ilyenkor voltak, de ezek az árszintek is nagyon súlyos kihívást okoznak. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban több ízben a német gazdasági miniszter vagy kancellár is úgy fogalmazott, hogy ha nem talál megoldást az Európai Unió és Németország arra, hogy hogyan tudná az energiaintenzív ágazataiban támogatni a magas energiaköltségeket, akkor Németország el fogja veszíteni az iparát, aminek nagyon súlyos következményei lennének az egész közösségre nézve.
Mennyire sikerült az orosz gáztól függetlenítenie magát a kontinensnek, és mennyire sikerült az orosz árazástól függetlenítenie magát a kontinensnek? Említette ugye az ausztrál LNG sztrájkot, ami, mint azt ön is korábban mondta, azért lehetett hatással Európára, illetve az európai gázárakra, mert hogy nem mindegy, hogy például az Egyesült Államokból hova megy az LNG, Kínába vagy ide Európába. Szóval mennyire sikerült magunkat függetleníteni az orosz árbefolyásolástól?
Azt láthatjuk, hogy az energiaválság előtti szintekhez képest mostanra Oroszország körülbelül egyharmad annyi gáz szállít vezetékes úton az Európai Unióban. A cseppfolyósított földgáz szállítmányai valamelyest növekedtek, de ez eltörpül a vezetékes szállítás visszaesése mellett. És a kieső vezetékes orosz gázt részben cseppfolyósított földgázból tudta a kontinens pótolni, ami probléma aggasztó, hogy ezeknek az új cseppfolyósított földgáz szerződéseknek a jelentős része hosszú távú szerződés, azaz hosszú távú elköteleződést jelent a piaci szereplők részéről, és viszonylag nagy volumen az Egyesült Államokból érkezik, tehát az egyik függőséget részben az Európai Unió lecserélte egy másik függőségre. Egyelőre az EU nem vásárol akkora mennyiséget cseppfolyósított földgázból, mint amennyi vezetékes orosz gázt vásárolt korábban, ami elsősorban az infrastruktúrális korlátoknak, illetve a cseppfolyósított földgáz kitermelési kapacitás korlátoknak a következménye, viszont a hosszú távú szerződéseken keresztül már jó előre leszerződött egyre növekvő szállítmányok mellett, és például a Financial Times gyűjtése szerint a hosszú távú szerződés állományból következő amerikai cseppfolyósított földgáz beszerzések 2030-ra meghaladhatják az évi 100 milliárd köbmétert. Az energiaválság előtt Oroszországból körülbelül 150 milliárd köbméter érkezett az EU-ba vezetékes úton. Tehát egy újabb koncentráció van kialakulóban. Mivel Oroszország jóval kevesebb gáz szállít az EU-ba, így az árbefolyásoló képessége, a piaci ereje is markánsan lecsökkent. Korábban a Gazprom nagyon jelentős hatást volt képes gyakorolni az árakra. Érdemes visszaemlékezni a háború előtti időszakra, amikor az első jelentősebb ártüske volt tapasztalható az Európai Unióban 2021 őszén, akkor a Gazprom abban az évben mindössze 10-15 milliárd köbméterrel szállított kevesebbet Európában, mint korábban, és ezzel is egy többszörös áremelkedést okozott. Persze az ártüskének voltak más hajtóereje is, de ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy az árak így elszabadulhattak. Erre most már sokkal kevésbé lenne képes.
Az LNG esetében nem nagyobb a mozgástere a vevőnek, mert hogy bár hosszú távú szerződés, mint említette, 100 milliárd köbméterről szólhat majd 2030-ban, ugye nagyjából olyan 400-450 milliárd köbméter az Európai Unió teljes éves gáz felhasználása, nem könnyebb lecserélni, vagy pótolni, vagy akár kiegészíteni egy LNG szállítót, mint mondjuk, hogyha ugyanúgy vezetéken érkezne a gáz?
Infrastruktúrális oldalról könnyebb, hiszen egy cseppfolyósított földgáz terminálhoz érkező bármilyen hajó kirakodhat cseppfolyósított földgázt, de a jelenlegi helyzetben szerintem a szűk keresztmetszet az inkább a globális LNG piacon elérhető szabad kapacitásokban van, és jelenleg, mivel továbbra is egy energiaválságban élünk, nagyon korlátozott a vevők mozgástere abban a tekintetben, hogy új beszállítókat találjanak. Nem véletlen, hogy azok az új szerződések, amiket a különböző uniós tagállamok bejelentettek az elmúlt hónapokban, tipikusan 2026-27-es első leszállításra vonatkoznak, hosszú távú szerződések, A cseppfolyósított földgázkitermelő országok növelik a kapacitásukat, de ennek az üteme, sebessége korlátozott. Jelenleg a legszűkösebbnek az tűnik, hogy egyszerűen globálisan nagyon nehéz rövid időn belül új cseppfolyósított földgáz szabad kapacitásokat találni, és mindezt úgy, hogy egyelőre a kínai gazdasági aktivitás növekedése elmarad a várttól. A cseppfolyósított földgázpiacon az egy nagy félelem, és az ausztrál sztrájk is ezért okozott áremelkedést, hogy Kína gazdasági aktivitása hirtelen meglódul, ezzel a gázigénye is megnő, és elszívja az Európai Uniótól a cseppfolyósított földgázt. Amit még talán fontos hozzátenni, hogy a vezetékes gáz az nem csak a vevőt, de az eladót is köti infrastruktúrális oldalról. Tehát egy vezetékes kapcsolatban az eladó nem teheti meg azt, hogy úgy dönt, hogy hirtelen másnak értékesíti a gázt, hiszen nincsenek meg az ehhez szükséges infrastruktúrális adottságai, míg a cseppfolyósított földgáz beszerzések esetében előfordulnak olyan szerződések, amelyek megengedik azt a lehetőséget a szállítónak, hogy máshova irányítsa a szállítmányát, illetve olyat is tapasztalhattunk az elmúlt 2-2.5 évben, noha ez korábban elsősorban az Európai Uniót segítette a magasabb vásárlóerő miatt, hogy időközben mondjuk már elindult egy cseppfolyósított földgázszállító hajó, és úgy döntöttek, hogy mégis máshol kötnek majd ki, máshol értékesítik a terméküket, mert ott annyival nagyobb bevételhez jutottak, ami fedezetet nyújtott a kötbérre, amit ki kellett fizetniük az eredeti vásárló számára azért, mert nem szállították le a cseppfolyósított földgázt. Szerintem általánosságban elmondható, hogy két nagyon különböző típusú ügyletről van szó, ezért a kockázatok is mások.
Mi mozgatja most a földgázpiac mellett a kőolaj piacát? Mi a legfontosabb tényező? Ugye az elmúlt hónapokban a szaudi-orosz kibocsátás csökkenés volt, ami igencsak meglátszott az árképzésben.
Igen, a kitermelés csökkentési döntések következményeképpen például a Brent típusú nyersolaj hordonként jára. Szeptember vége, október elejére egészen $94-95 növekedett. Utána volt egy korrekció, egészen $84 csökkent az ár. A korrekciót azt elsősorban Szaúd-Arábia és Izrael közeledése váltotta ki. A Wall Street Journal még arról is írt, hogy az amerikai adminisztráció megállapodhatott Szaúd-Arábiával arról, hogy kezdjék el fokozni a kitermelésüket, és ezzel enyhítsék a kínálat oldali nyomást a nyersolajpiacon. Viszont ez a közeledés, ez alig, ha nem hozzájárulhatott az izraeli háború kirobbanásához is. Az izraeli háború után Szaúd-Arábia jelezte, hogy felfüggeszti a tárgyalásokat Izraellel, és ennek megfelelően az árak is $84-ról vissza korrigáltak a $90 környéki szintre, most az elmúlt napokban $89 és $92 között mozogtak. Tehát ez alapján azt mondhatjuk, hogy a visszarendeződő geopolitikai viszonyokat a piac beárazta. Viszont ezen felül sok szakértő és elemzőház felveti azt is, hogy az izraeli háború beláthatatlan kockázatokat hozott be a képbe. A világ nyersolaj szállításának, kereskedelmének az egyharmada a térségben zajlik. Az elmúlt 2 évben megtapasztalhattuk, hogy az energetikai infrastruktúra elleni támadások többé nem tekinthetők tabunak, és a szankciók kiterjedésének a lehetőségét sem lehet kizárni, sem egyik, sem másik szereplő részéről. Többen felvetették az 1973-as olajválság párhuzamát is. Noha abban az időben egy kicsit más volt a helyzet, mert 73-ban a háború váltott ki olajválságot, most pedig egy energiaválság közepén robbant ki a háború, de ezzel együtt az olajpiaci kockázatok jelentősek, ezeket a kockázatokat a háború okozza, és az én véleményem szerint, illetve a legtöbb elemzés szerint ezt egyelőre a piac még nem árazta egészen be, hogyha körbenéz a nagy elemzőházak előrejelzései között, akkor nehezen fog $100 alatti rövidtávú becsléseket találni.
Hortai Olivért, a Századvég klíma és energiapolitikai üzletágának vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Bár érezhető a forgalom csökkenés a magyarországi benzinkutakon, egyelőre csupán a hatósági ár bevezetése előtti szintekre állt vissza a fogyasztás, mondta el az Inforádiónak a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grádot Tóth Domanics András kérdezte.
Ugye nézve a számokat, ugye a statisztika mindig egy érdekes dolog, jelentős visszaesést lehet látni év per év alapon, de ez látszólagos, hiszen nem történt egyelőre más, mint a tavalyi évi kiugró értékesítési adatok korrekciója valósult meg. Ugye ismert, hogy a hatóság üzemanyagárszabályozás okán 2022-ben nagyon jelentős volt a fogyasztás többlet, köszönhető a nemzetközi forgalomnak, illetve a kedvező árak miatt a megnövekedett hazai igény. Ezt a megnövekedett és közel 10%-os többletet dolgozta le, korrigálta az idén gyakorlatilag a piac, tehát amikor arról lehet olvasni, azt lehet látni, hogy jelentősen visszaesett az üzemanyagforgalom, ez nem jelent mást, mint azt, hogy 2022-höz képest. Ha szélesebb kitekintést nézünk, akkor azért az látható, hogy nagyjából a 2021-es fogyasztási szinteken vagyunk. Természetesen a termékek között látható némi átrendeződés. Mindenképpen várjuk még a prémium termékek fogyasztásának visszarendeződését. Ugye ez a termékkategória, amelyik nemesett hatósági ár korlátozás alá nagyon komoly visszaesés szenvedett az elmúlt évben. Ebből már valamennyit a piac visszadolgozott, de azért főleg a prémium benzinek esetében jelentősen elmarad a fogyasztás a 2021-es számokhoz képest.
Azt ezek szerint nem érzékelik, hogy sokan letették volna az autót.
Egyelőre nem érzékelhető, mondom elsősorban a 2021, illetve a korábbi évek átlagos értékesítési adatait nézve, és hangsúlyoznom kell, itt a nagy töltőállomás hálózatok, tehát a Magyar Ásványolaj Szövetség adatai statisztikáit tudom csak ellenőrizni. Ezen a területen nem tapasztalható. Az országos számokban talán van némi visszaesés, de ez még csak néhány százalékos, tehát abszolút nem nevezhető egy komoly trendnek. Az tény, hogy ha az árak továbbra is magasak lesznek, azért egy idő után biztos érzékelhető lesz az, hogy a fogyasztás is mérséklődik.
Grádot Tóth, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Ipar nélkül Európa félkarú óriás, jelentette ki egy konferencián a MOL csoport elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt szerint egyre nagyobb Európa globális versenyhátránya, részben azért, mert Európában a politika beleszól a piaci folyamatokba. Sipos Ildikó összefoglalója.
Ahogy tavaly, úgy idén is egy-egy jelmondattal kezdte előadását a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján a MOL csoport elnök vezérigazgatója.
A tavalyi évnek a mottója, Mike Tyson, mindenkinek van terve, amíg pofán nem vágják, ez egy emlékezetes mottó maradt. Próbáltam maradni az ökölvívásán, mert úgy látom, hogy ennek a harcnak még mindig nincsen vége. Szóval erre az évre ez a mottom, ez Mohamed Ali-nak a mottója volt, hogy nem a hegy megmászása fáraszt ki, hanem a kavicsok a cipődben.
Hernádi Zsolt emlékeztetett, két pólusú világrend van kialakulóban. Egy év alatt tovább szakadt a tábor, a konfliktusokat fegyveres összecsapások terhelik. Úgy vélte, Európa nem áll túlságosan jól az új világrend kialakulásában. Az unió országaiban rendszeresek a piaci beavatkozások.
Így vagy úgy szinte egész Európában belenyúlnak a gazdaság üzleti működésébe, extra adók, ársapkák és olyan beruházásokat is kell teljesíteni a gazdasági szereplőknek, amely soha nem csinálnánk meg üzleti alapon. Eddig is volt egy komoly versenyképességi problémája az Európai Uniónak. Ez a versenyképességi probléma, ez egyre nagyobb lett, egyre inkább nő a szakadék Európa és az világ, a globális világ versenyképesebb országai között. Egy olyan mozgás kezdődött el Európa felől azokban a régiókban, ahol más a szabályozási kultúra, más a versenyképességi kritérium, amit talán korábban soha nem láttunk. Ez már nem csak versenyképességi kérdés, ez már szuverenitási kérdés is az Európai Uniónak. Tehát, hogyha az Európai Unióból az energiaintenzív, a munkaerőintenzív iparág elkezd kimenni, akkor nagyon könnyen úgy járhatunk, mint amikor a Covid elején döbbenten vettük észre, hogy Európában nem gyártunk már sehol C-vitamint például. Tehát az orvosok mondták folyamatosan, hogy együnk C és D-vitamint, csak C-vitamint nem gyártottunk. Aztán kiderült, hogy maszkot sem gyártunk, meg a jóisten tudja, még mindent nem gyártunk.
Hernádi Zsolt azt mondta, ma az energiapiaci átalakulásoknak két nyertese van, az Egyesült Államok és Oroszország. Kiemelte, az Európában tapasztalható versenyhátrány miatt sok fontos beruházás már áttelepült az Egyesült Államokba. Mi marad ebben a helyzetben Európának? Tette fel a kérdést a MOL elnök vezérigazgatója.
Mi marad Európának? legyen Kína a világ gyártási központja, legyen az Egyesült Államok az innovációs központja, és az új hazája az európai cégeknek, és akkor Európa meg, hát marad a múzeum. Egy fantasztikus múzeumok vannak, gyönyörű történelmünk vannak, nagyon szép tájaink vannak, sok turistát tudunk ellátni, de vajon elégséges ez? Ipari termelés nélkül tudunk-e biztosítani tartós növekedést és tartós jólétet? Egy érdekes megközelítésről is beszélhetünk, és ez a mondandómnak a pozitív része, ugyanis, hogyha Európát felosztjuk észak, kelet és dél Európára, akkor azt látjuk, hogy észak és kelet Európa nem nagyon veszített versenyképességéből, növekedési képességéből az elmúlt 30 évben. Gyakorlatilag ennek a régiónak a részesedés a világ GDP-jéből nem csökkent, sőt, hogyha az egyfőre vetített GDP-t nézzük, akkor egy felzárkózás is megkezdődött.
Mindez annak köszönhető, hogy a kelet-európai régióban komoly befektetések történtek. Alacsonyak a munkaerő költségek, egyharmada a nyugatinak. Éppen ezért javítani kell ennek a régiónak a helyzetét. A korábban megkezdett iparosítási folyamatot nem szabad leállítani. Mindezt országonként differenciáltan kell kezelni, és nem az uniós szabályozási rendszeren keresztül, zárta előadását a Portfólió konferenciáján Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Új gumibitumen felhasználásával készült szakaszt adtak át az M83-as számú autóúton, amelyhez a MOL zalaegerszegi gyárából érkezett az alapanyag. Az útpálya szerkezet alap és kötőrétegében mintegy 10 000 tonna gumibitument használtak fel, így Magyarország leghosszabb 36 kilométeres ilyen útszakasza épült meg, mondta el az Inforádiónak a MOL Magyarország Downstream üzletágának ügyvezető igazgatója. Hazuga Károly arról is beszélt, a projekt a gumiabroncsok újrahasznosítása szempontjából is jelentős. A riporter Sipos Ildikó.
A leghosszabb gumibitumenes útszakasz az az M83-as számú autóút, ami Győrt és Pápavárosát köti össze. Ebben az útszakaszban nagyjából egy 10 000 tonna gumibitument használtak föl, és ami nagyon fontos, hogy ez Zalaegerszegről, a MOL zalai finomítójából érkezett. Először aszfalt keverő üzemekben, majd aszfalt keverő üzemekből érkezett ki a pályatestre, és került beépítésre alap- és kötőrétegben.
Mit kell tudni a gumibitumenről? Miért lehet ennek jelentősége?
Ugye a gumibitumenből készült útszakaszokra azt mondjuk, és mérések is alátámasztják, hogy ezek a típusú aszfaltutak tartósabbak, ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy kevésbé nyomvájusodnak, kevésbé kátyúsodnak. De mindemellett azt is látjuk, hogy nagyjából másfélszerese az élettartalma a normál bitumenből készült utakhoz képest. Ezt mindenképpen meg szeretném említeni, hogy maga a gumibitumen, mint technológia, az egy a Pannon Egyetemmel közösen kifejlesztett szabadalomnak köszönhető, és ugye már régóta van tapasztalatunk gumibitumen felhasználással, hiszen először egy ilyen kísérleti üzemmel kezdtük az alai finomítóban, majd azt követően építettük meg a mostani üzemünket, és számos az ország több pontján készült útszakaszunk, gumibitumenből készült aszfaltpályatesttel, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, több okból is. Az egyik oka, amit mondtam, tehát, hogy fenntarthatóbbak, élettartamok magasabb ezeknek az útszakaszoknak, a másik pedig az, hogy a MOL elindult a körforgásos gazdaság beindításának útján, ami azt jelenti, hogy hiszen azért hívjuk gumibitumennek ezeket az útszakaszokat, mert használt gumiabroncs örleményt keverünk a bitumenbe, és ezáltal jelentősen csökkentjük az így felgyűlemlett használt gumiabroncsok megsemmisítését, ártalmatlanítását, hiszen ezek a nap végén a pályaszerkezetbe beépülve hasznosan folytatják az életüket.
Hazuga Károlyt, a MOL Magyarország Downstream üzletágának ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!